Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, kérünk, hogy csendesítsd most el szívünket. Te látod az életünket. Látod, hogy kinek mire van szüksége ezen a mai délelőttön. Hogy kinek vigasztalásra, kinek bátorításra, kinek intésre, bíztatásra, vagy feddésre. Urunk, kérünk azért, hogy igéd üzenete egészen személyre szóló lehessen ezen a mai délelőttön. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetében, az első verstől a 11. versig a következőképpen. 'Ti szomjazók mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenedért, az Úrért, Izrael szentjért, aki dicsővé tesz téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, a mai igénk egy hívás. Hívás az életre, a lelki sötétségből, hívás az életre a lelki vakságból, hívás az életre a lelki halál állapotából. Mert ebből az állapotból szeretné az embert odáig eljuttatni Isten, hogy meghallja és megértse az ő igéjét. Mert sokak számára, akik hallgatják, nem olyan átütő erejű szó. Olyan, mint amit látunk itt ezen a képen. Sokaknak az Isten igéje az olyan, hogy egyik fülön be, másikon ki. Hogy hallgatják az Isten igéjét, de nincs változás, miért is lenne, hiszen innen be és innen ki. Pedig Isten azt akarja, hogy ide be, aztán itt megértve eljusson ide. És aztán innen pedig ide. Egy ilyen utat tenne meg. Hogy meghallom az Isten szavát, az igéjét, megértem, az értelmemmel felfogom, aztán eljut a szívemig, mert eljutok a bűnbánatig, mert a szívből indul ki minden, ahogy olvasjuk a Szentírásban. Amikor elkezd fájni a bűn, amikor elkezdem érezni azt, hogy igen, én vagyok az az ember, aki megbántottam, én vagyok az az ember, aki nem engedelmeskedtem, én vagyok az az ember, aki nem hittem, aki megtagadtam, aki lázadoztam, és aztán a szívben indul meg az az összetörettetés, az a bűnbánat, és aztán innen pedig eljut az ajkamhoz, hogy erről beszélek. De a legtöbbeknek ezt az utat nem teszi meg, hanem egyiken be, a másikon ki. Mert sokak számára, akik hallgatják, azoknak nem olyan átütő erejű szó, nem az élet beszéde, nem azt a forrás jelenti, amiből lehetne táplálkozni, amiből lehetne meríteni, nem azt az erőt jelenti, amiből az erőtlen erőt, a bátorítást nyerhet, nem azt a vigasztaló szót, amiből reménységet tud meríteni. Mondjuk ki őszintén, hogy sokaknak az Isten igéje az nem mond semmit. Van egy vicc. A katolikusok talán jobban értik, de mondhatom azt, hogy ránk a legjellemzőbb evangélikusokra. Bemegy egy ember a misére, aztán amikor kijön, mintha mi se történt volna. Igen. És hadd tegyem föl a kérdést, drága testvérek, ezen a mai Isten tiszteleten, hogy hogy jöttél, és hogy mész el, mintha mi se történt volna. Vajon zárva marad az a lelki fül, zárva marad az a szív, amikor elég konkrét, akkor sem akarják meghallani, amikor elég konkrét, akkor sem akarják megérteni, mert nem szeretnének változni, és nem szeretnének változtatni dolgokon. Talán tudják, talán sejtik, hogy kellene, de nem teszik. Nincs elég merszük, talán nincs elég bátorságuk változást kérni, vagy változtatni, mert azt gondolják, hogy olyan sokat kellene feladni érte. Mert sokan mérlegelnek, hogy megéri, nem éri meg, mi a hasznom van belőle. Sokan idáig tudnak eljutni, hogy az életemet odaadom, akkor miről kell lemondanom? És ezt mérlegre teszik. Ja, hogy nem hazudhatok. Ja, hogy nem lophatok. Ja, hogy nem paráználkodhatok. Nem hazudhatok, és lehetne sorolni ezeket a dolgokat. Ja, hát akkor nem éri meg. Mert inkább maradok abba, az úgy jó volt. Mert az ilyen ember a jéghátán is meg akar élni. És amikor Isten igéje konkrétan beszél a változtatás lehetőségéről, akkor sem hallják meg, mert annyira magukkal vannak elfoglalva. Számtalanszor tapasztaltam, amikor népszemközti beszélgetésen, vagy például jegyes oktatáson beszélgetek a fiatalokkal. Beszélek az igéről, beszélek a tisztaságról, beszélek arról a sorrendről, amit olvashatunk a Szentírásban, hogy a férfi elhagyja atyát és anyját, ragaszkodik feleséghez, és lesznek ketten egy testi, akkor egyik fülön be, a másikon ki. Talán múltkor mondtam, hogy van egy lelkész kollégám. Nem tudom, nekem valahogy ez nem volt még kellő bátorságom, de lehet, hogy nekem is el kell jutnom idáig lelki pásztorként. van egy lelkész kollégám, akkor megtörténik a bemutatkozás, és elmondják a fiatal, hogy x éve együtt élnek, akkor a lelkész azt mondja, hogy egyes oktatás ott kezdődik, hogy hazamentek és szétköltöztök, addig nincs értelme beszélni. Te valaki vagy megfogadja, vagy nem. Mert a tiszta élet az az Istenből fakad. Számtalanszor tapasztaltam ezt. Amikor egyszerűen beszél az ember, és nem értik, vagy nem akarják megérteni, nem ragadunk le ennél a résznél, ne értsétek félre, itt a lelkipásztor nem arról van szó, hogy egy erkölcsi csősz lenne, itt nem erről van szó. Tehát nem időzünk ennél olyan sokat, csak egyszerűen megyünk tovább. Miért? Mert egyszerűen lelki sikettség van. És ezért nem jelent számukra semmit az Isten figyelmeztető és intő szava. Hogy amikor beszélünk az örök élet reménységéről, talán egy temetés kapcsán, talán egy mélység kapcsán, hogy nem a haláli az utolsó szó, hogy van örök élet, hogy van üdvösség. Nem egyszer, nem kétszer tapasztaltam meg, amikor temetés után valaki odajön és számon kér. Vagy amikor őszintén beszélek a kárhozatról, de erről én nem úgy beszélek, mint akit meg akarja félemlíteni az embereket. Hát a Biblia beszél erről. Beszél a Biblia a kárhozatról, beszél az ige pokorról. És az az igazság, hogy az emberek nem rettennek meg. Nem rettennek meg. Legyintenek egyet, és kész. És az emberek nem veszik komolyan. Nem veszik komolyan, hogy el kell számolnunk az életünkkel. Hogy számot kell adnunk az életünkről. Nem veszik komolyan, mert ott van ez a lelki sikettség. A lelki siket ember nem érti, és nem akarja megérteni az Isten szavát. Hogy van örök élet. Hogy ez a reménységünk, drága testvérek. A héten három alkalommal kellett megállnom ravatalozóban. És végig gondoltam azt, hogy Uram, itt vagyok a ravatalozóban. Rám is ez vár. Rám is ez vár. És én olyan hálás vagyok azért, hogy az Isten szent lelke kimunkálta bennem azt, hogy nekem lehet reménységem. És nem azért, mert lelkész vagyok, nem azért, mert talán olyan jó hívő lennék, mert sajnos nem vagyok jó hívő, nem vagyok jó keresztény. Sokszor elbukom és látom azt, hogy olyan jó lenne jó példával elől járni. Nem azért van reménységem, hanem azért, mert komolyan veszem azt, ami az Isten igéjében benne van. Komolyan veszem. Hogy ami le van írva, az azért íratott le számomra, 1500 éven keresztül, hogy nekem reménységem legyen, hogy komolyan vegyem a bűn kérdését, komolyan vegyem a bűnbocsánat kérdését, komolyan vegyem a kegyelem kérdését, komolyan vegyem a halál, a kárhozat, a pokol kérdését, és komolyan vegyem az üdvösség kérdését. Nekem olyan sokat jelent Ezékiel könyvében az a mondat, hogy én nem akarom a bűnös ember halálát, mondja az Úr. Hanem azt akarom, hogy a bűnös ember megtérjen útjáról és éljen. Isten ezt akarja. Jó lesne, drága testvérek, bármelyikünknek jó lesne, ha Isten falhoz állítana bennünket? Jó lesne? Dehogy esne jól. Hát az se esik jól, hogyha a lelkész egy kicsit erősebben prédikál. Sok-sok kritikát kap lelkipásztorként az ember. Tisztelendő Uram, keményen tetszett prédikálni. Nem szeretjük. Jó lesne, hogyha Isten falhoz állítana, és azt mondaná, hogy ember, el fogsz kárhozni, meg fogsz halni. Jó lesne, nem esne jól, mondjuk ki őszintén. Mit szeretünk mi? Ha simogatják a buksinkat, és simogatják a lelkünket, a szívünket. Ezt szeretjük. És nem szeretjük a kemény beszédet. Valamelyik temetésen idéztem éppen Jókai Mornak azt a szavát, amit szerintem ismernek már a testvérek. Hogy az igaz szavak nem mindig szépek, és a szép szavak nem mindig igazak. Tudom, drága testvérek, Voltam én is életemek olyan szakaszában, és olykor vagyok olyan helyzetben. Napokban a feleségemmel volt egy csatánk. A feleségem, most nagyon nehéz hét van mögöttünk, és a feleségem egyik este itt nagyon, nagyon ki is volt merülve, meg nagyon érzékeny volt. Könnyek között mondta azt, hogy ennek lesznek következményei a házasságunkban, hogyha nem figyelek arra, hogy férként, meg édesapaként, meg férfiként, hogy vagyok otthon, hogy vagyok jelen. És nem az volt, hogy elgondolkodjak férként, meg édesapaként, hogy a feleségemnek ez a sziréna bekapcsolása, ez azért van, hogy jelezzen nekem. De visszakérdeztem olyan arrogánsan, hogy most fenyegetsz engem? Fenyegetsz? Következményei lesznek. És eltelt egy fél óra, de elgondolkodtam azon, hogy mit mondtam a feleségemnek. Aztán bocsánatot kellett kérnem. Mert az a sziréna bekapcsolása, és kedves férfiak, hadd mondjam nektek, hadd helyezem nagyon a szívetekre, amikor a feleség bekapcsolja azt a szirénát, az nem azért van, mert nyivákolni akar. Azért van, mert ez egy figyelmeztetés. Most is, amikor jöttem istentiszteletre, egy mentő jött velem szembe, szirénázva, villogva. Nem azért, mert nyivákolni akar, meg a mentő is már oda akar érni, hogy reggelizze, nem ezért kapcsolja be. Nem azért kapcsolja be, mert figyelmezteti, hogy az autók szépen menjenek le az útról. És tudjátok, hogy Isten is újra és újra a te életedben is, meg az én életemben is bekapcsolja ezt a szirénát. Ember, figyelj! Figyelj oda! Mert ahogyan élsz, ahogyan beszélsz, ahogyan teszel, annak lesznek következményei. És mondjuk ki őszintén, hogy könnyebb tovább lépni. Könnyebb úgy magunk mögött hagyni. Nekem is lehet, hogy könnyebb lett volna azt mondani a feleségemnek, hogy legalább most itt vacakolsz, te vacakoljál már. Én teszem a dolgom, te is tedd a dolgot, az kész. Te mész erre, én megpróbálok melletted menni, de én meg csinálom azt, aminek. Lehetne így is. Ez lehet, hogy könnyebb. Nehezebb oda menni, szemébe nézni, és azt mondani, hogy bocsánat. Ez nehezebb. A lelkileg siket ember nem érti, és nem akarja megérteni a dolgokat. Nem akarja megérteni az Isten szavát. Talán lehet, hogy sejti, hogy változtatni kellene, de könnyebb tovább lépni. És ilyen volt Izrael népe is, és most csöppenünk bele ebbe a történetbe. Izrael népe is tudta, sejtette, hogy változtatni kellene, de nem tette. Ezért a prófétai szó, mert ezzel az ébresztő felhívással szeretné kimozdítani Ézsaiás az embereket. Ezekkel a kemény szavakkal, kemény mondatokkal. Én tudom, drága testvérek, lelkipásztorként is, férként is, édesapaként is, férfiként is, tudom, hogy megvan az ideje a gyengédségnek, tudom, hogy megvan az ideje a simogató szónak, megvan ennek is a rendelt ideje. De megvan az ideje a kemény szónak is. Ahogy Ézsaiás is tudta azt, hogy vannak helyzetek, amikor gyengédnek kell lenni, amikor szelídnek kell lenni, amikor kedvesnek kell lenni, és vannak olyan helyzetek, amikor keménynek kell lenni, amikor föl kell valahogy rángatni az embert, föl kell ráncigálni az embert, mert egyébként belealszik. Az elmúlt 5 hónapunk, tudom, hogy a gyülekezet nagyon sokat imádkozott, meg imádkozik értünk. Nagyon nehéz. És múlt héten, amikor voltunk egy diabéteses konferencián, hát nem simogatták a lelkünket, az az igazság. Nagyon-nagyon a kőkemény valóságot mondták. Azt gondoltuk a feleségemmel, hogy ez a néhány év lesz a legnehezebb, amíg a 2 éves Jóhikánk felcseperedik annyira, és megérti, hogy mikor kell lenni, és mit kell lenni. Azt mondták, hogy a legkönnyebbek. Majd amikor serdülő lesz, na akkor lesz igazán nehéz. Úgy azt éreztük, hogy belegázoltak mindenbe, ami addig elképzelésünk volt. És tudjátok, nem telik el éjszaka, nem telik el éjszaka, hogy a gyermekünket ne kelljen fölébreszteni, mert esik a cukra, és a 2 éves gyermeküket minden nap föl kell kelteni, és meg kell etetni. Meg kell etetni. Mert ha nem etetjük meg, ha nem ébresztjük fel, ha nem rángatjuk fel az álmából, akkor meghal. Ez a valóság. Ezt ki kell mondani. Meghal. És így van ez lelkileg is, tudjátok. Ha nem ébresztünk föl benneteket, ha lelki pásztorként nem rázunk föl, ha nem mondunk felrázó igehirdetéseket, akkor az ember belealszik a halálba. Belealszik. Izrael népe is el volt kényelmesedve. És a prófétai szóval Ézsajás fel akarta ébreszteni az embereket. A mai igénk is egy evangelizációs felhívás kell, hogy legyen. Ézsajás prófétai lelkülettel evangelizációs hangnemben szólította meg a népet, azt mondva, hogy jöjjetek ti szomjazok! Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy hol van ez a forrás. A Bükkben van. Gyönyörű, szép. Érdemes oda elmenni. Nem tudom, hogy milyen indítatásból jöttetek el ezen erre a mai Isten tiszteletre. De azt tudom, hogy aki szomjazik lelkileg, azt Isten meg akarja elégíteni. Tavaly esztendőben volt lehetőségem arra, hogy az Zemplénbe töltsek egyedül, családmentesen, ezt a feleségem megadta ezt a lehetőséget, családmentesen, 2 hetet, és rengeteget sétáltam, rengeteget kirándultam, és emlékszem, hogy volt egy olyan pont, amikor túl sokat mentem, és nem vittem magammal innivalót, és találtam egy pici forrást, nagyon nehezen lehetett megtalálni. De akkor én ezt úgy éltem meg, mintha az életemet mentette volna meg. És olyan üdítő volt az a forrás. És hadd mondjam, drága testvérek, hogy valahogy ezt élheti át az ember, amikor eljön gyülekezetbe. Amikor az Isten igéjét hallgatja. Forrását tud válni az ige. Azt olvassuk: ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Mennyire összecseng azzal a jézusi mondattal, amelyet a János evangéliumában olvashatunk, amikor Jézus azt mondja a 7. fejezetben, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Vagy amit a Jelenések könyvében olvashatunk, a 22. fejezetben, jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj, aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Jézus mindenkit hív, aki szomjazik. Mindenkit hív. Bárhogy lehet oda menni hozzá, bárhogy. Koldusként tudunk igazán gazdaggá válni. De a jól lakott ember, ahogy a példabeszédek könyvének 27. fejezetében olvassuk, a jól lakott ember a lépes mézet is eltapossa, de az éhes embernek még a keserű is édes. Voltunk már így, drága testvérek? De amikor azt gondoltuk, hogy nekünk nincsen semmire szükségünk, nekünk minden megvan, és valahogy ezt látjuk ma is a világban. Tegnap olyan hálások voltunk a kisfiammal, egy gyülekezeti tagunk fölkínálta, hogy elmehetünk az Izrael, Magyarország-Izrael meccsre. Hát nagyon boldogok voltunk, úgyhogy tegnap este még a kirándulás után, a tiszadóvi kirándulás után autóba ültünk, aztán mentünk Debrecenbe. És hát oda kaptunk helyet, ahol pont a VIP szektor volt, politikusok, a színe java, mindenki ott. És hát olyan menő cuccokban, meg fukszal, meg mit tudom én, mivel volt, és az, gondolkodtam, miközben néztük a meccset, gondolkodtam azon, hogy szerintem pont ez a réteg, aki azt gondolja, hogy neki semmire nincs szüksége. Talán lehet, hogy izzadva azt mondja, hogy legyünk túl a június 9-én, és ha minden megvan, behúzták az X-et mindenhova, akkor tulajdonképpen mehet tovább minden. De ha nem nyernek, akkor is minden megvan. Hát összetudtak harácsolni annyit, hogy ne legyenek problémáik. És valahogy nem ilyenek vagyunk mi emberek, hogy a jól lakott ember a lépes mézet is eltapossa. Gyerekeimet szoktam tanítani. Nem tudom, hogy ti drága szülők, hogy vagytok vele, de nem egyszer, nem kétszer elhangzik gyermekeim szájából, hogy mikor oda tesszük az ennivalót, fúj, apa, ezt nem szeretem. Mondom, először is, hát kóstold meg, itt kezdődik. De mondom, a másik, hogy ha éhes lennél, megennéd, ha éhes lennél. De a jól lakott ember eltapossa a mézet is, eltapossa a kaját, kidobjuk. Több százezer tonnányi kaját dobunk ki nap, mint nap. Az éhes ember az eltapos mindent. A jól lakott ember eltapos mindent. De az éhes emberek még a keserű is édessé tud válni. Hanem egy nem két férfi elmesélte, amikor katona volt, mi mindent meg tudott tenni. Mi mindent meg tudott. Én nem voltam katona, úgyhogy én nem tudom, csak hallásból hallottam, hogy ott nem volt válogatás. Múltkor, mikor Pocsai Sanyi bácsi itt szolgált közöttünk, de arra lettem figyelmes, amikor elmentünk ide-oda enni, nálunk is voltak. Én még éppen, hogy a levesnek a felét megettem, ő már másodikat kanalazta. És akkor kérdeztem Sanyi bácsit, hogy Sanyi bácsi, de nem fekszi meg a gyomra, ilyen gyorsan eszel, hát nem tesz jót. Krisztián, én megtanultam a katonaságban, hogy gyorsan kell lenni, mert ha nem eszed meg, akkor kész. Így van ez, drága testvérek. Szóval a jól lakott ember a lépes mézet is eltapossa. De az éhes emberek még a keserű is édes. Ebben a mai világban sokan vannak, akik jól laknak, betelnek a testiséggel, a kapcsolatokkal, betelnek a pénzzel, betelnek a munkával, de a szívük mélyen mégis ott marad valami betöltetlen űr. Ott marad az, amit pénzen sem tud megszerezni. Hányszor tapasztaltam, hányszor láttam, hogy a nehéz és próbákkal teljes időkben a vagyon és a pénz, az emberi kapcsolatok sem segítettek semmit. Ahogy a Samári asszony történetében olvashatjuk, már 5 férjet elfogyasztott, a 6. nem házasodott meg, valamit keresett az asszony, de nem kapta meg, nem tudta betölteni semmi sem azt az űrt, amit belül érzett. Egyetlen egy férj sem, egyetlen egy kapcsolat sem, a pénz sem, ezt az űrt egyedül Isten képes betölteni. Azt a fajta szomjúságot, megelégítettséget, melyet az ember érez, és amit Isten tud adni, nyújtani, azt egyedül ő tudja oldani, ő tudja megelégíteni. Ezért mondja Jézus János evangéliumának 4. fejezetében. Jézus így válaszolt neki már, mint a Samári asszonynak, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzak meg. És ezt ismerte fel ez az asszony, és látta meg, hogy az a fajta szomjúság, amit belül érez, az csak ő tudja megelégíteni. Ézsaiás ezeket a szomjazókat szólítja meg, és hívja, azt mondja, hogy jöjjetek ti szomjúhozók. Akik másra szomjaztok, mint amit kaptok ebben a világban, jöjjetek, és én is hívlak benneteket, drága testvérek, hadd bátorítsalak benneteket, hadd, ha kell, akkor szólítsalak benneteket, vagy szólítsalak fel benneteket, hogy jöjjetek az Úrhoz. hogy jöjjön az, aki szomjazik, és vegyétek azt, amit az Úr kínál. Aki keresi, azt hallgatja meg. Ezért mondja a samári asszony, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzak meg. Olyan jó lenne, ha minél többen kérnék Jézustól ebben a gyülekezetben is ezt a szomjoltó igét, az ő világosságát. Neki nem a pénzet kell, ahogy olvassuk a Szentírásban, vagy olvassuk más helyen, vagy énekeljük egy gyönyörű szép énekben. Azt mondja, hogy ingyen van. Ingyen van. Mit törődik a pénzzel? Drága testvérek, csak gondoljátok végig, hogy ő, aki teremtette ezt a világot. Olyan gyönyörű világban élünk. Isten olyan gazdag. Hát ő mindent meg tud adni. Mit törődik a pénzzel? Mit törődik azzal, amit fel tudunk neki mutatni? Ő neki nem ez a fontos, hanem az, ha szomjas vagy, akkor gyere, vedd és itt. Gyere és hallgasd. Hallgasd azt a szót, amit ő mond. Itt az ő szavát, itt az életnek a szavát. Ezért mondja Péter, hogy Uram, kihez mehetnénk? Hát örök életnek beszéde van te nálad. Hát kihez mehetnénk? Az ő szavában békesség van. Az ő szavában erő van, vigasztalás van, üdvösség van. Aki ebből merít, az békességre, erőre, vigasztalásra, reménységre talál. És ezért hallgasd az ő szavát. Ezért gyere gyülekezetbe. Ezért legyél vele közösségbe. A hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által, olvassuk a Szentírásban. A testnek megadjátok a táplálékot, nem drága testvérek? Ma is reggel talán, amikor fölkeltetek, reménység szerint reggeliztetek. Legalábbis azt mondják, hogy reggeliz úgy, mint egy király. Mert megadod a testnek, amire szüksége van. A testi táplálékra szükségünk van, amit igényel. Hát adjátok meg a léleknek is a táplálékot, amit igényel. Csak, ahogy egyszer mondtam korábban, hogy a lélek az nem úgy munkálkodik, mint a gyomor. Mert a gyomor, amikor nem kap táplálékot, elkezd korgani. A lélek az nem korog. Az egyszer elkezd sivárodni, elsivatagosodni. Jöjjetek ti szomjúzók, és hallgassátok. A 6. versben, itt az 55. fejezet 6. versében azt olvassuk, keresétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Szembesülj, drága testvérem, ezzel a felhívással, hogy keresd az Urat, amíg megtalálható. És hív segítségül, amíg közel van. Mert eljön az idő, amikor nem lesz megtalálható, eljön az idő, amikor nem lesz közel, és amikor nem lesz közel többet. Tudom, hogy ebből a gyülekezetből többen voltatok egy drága testvérünknek a temetésén. Egy gyülekezeti tagunkat veszítettük el. Megrendítő volt az a körülmény, és az az igazság, hogy bennem is ott volt az, ott sírtam én is, mikor elmentem meglátogatni a hitvest, bennem is az volt, hogy Uram, miért? Miért engedted? Miért így? Miért ilyen módon? Egy életerős, jó fizikumú, jó egészségi állapotban lévő ember szombat reggel maga mögött becsukja az ajtót, a feleségén azt mondja, hogy nem sokára jövök, drágám, elmegy futni, semmi előjel, semmi az ég adta világon, nincs semmi, és egyszer csak szívinfarktus összeesik, a kiérkező rohanmentő visszahozza az életbe, megmentik az életét, csak nem tudják azt, olyan rosszul esett, hogy beütötte a fejét, és agyhalott lett. És az ember elgondolkodik azon, hogy Uram, így is ki lehet menni ebből az életből? Így is ki lehet menni ebből az életből? De Lehet, hogy az embernek van egy elképzelése, lehet, hogy nekünk is van egy elképzelésünk, hogy hogy lépünk ki ebből az életből. Lassan megöregszünk, aztán elgyengülünk, és szívvel gyengülünk, és bemeghalunk. Ez is egy opció. De az is opció, hogy hirtelen, búcsúzás nélkül, nem sokára jövök, drágám, utolsó mondattal. Higgyétek el, hogy ez az óra, amit emlékeztetni szeretne bennünket, hogy ne halogassuk. Hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, és hívjátok segítségül, amíg közel van, akkor ezt most tegyétek, mert nem tudjátok, hogy lehet, hogy becsukjátok magatok mögött az ajtót, és kész. És kész. Te drága testvérünk, itt elmondta, itt ő közöttünk. Elmondta, a munkahelyén újra kellett éleszteni a munkatársát, és nem tudták megmenteni. Szintén egy életerős ember. Az ember elgondolkodik azon, hogy mennyi tragédia van körülöttünk, drága testvérek, és ezek a körülöttünk lévő tragédiák, higgyétek el, drága testvérek, ezek szirénák. Ezek szirénák. Tehát nem arról van szó, hogy itt nyivákolunk. Nem nyivákolunk. Ezek figyelmeztetések. Ezek kék villogók, kék-piros villogók, hogy ember, te is, én is, mindannyian el fogunk egyszer menni. A kérdés az, hogy hogyan mész el? Hogyan fogsz elmenni? És hogy kerested-e az Urat? Hogy segítségül hívtad-e az Urat? Hogy átadtad-e az életedet neki, hogy megtértél, hogy újjászülettél, hogy komolyan vetted-e az igét, hogy engedelmeskedtél neki, hogy bűnbánatot tartottál, hogy 180 fokos fordulatot vette az életed, hogy belette írva az élet könyvébe a neved. Drága testvérek, ezekre a kérdésekre kellene választ adni. Ha azt mondod, hogy be, ki, akkor az azt jelenti, hogy eltaszítod magadtól. Akkor téged ez nem érdekel. És oké, rendben, ezt tudomásul kell venni, de ne csodálkozz, hogy amikor kilépsz ebből az életből, az ítéletre kerülsz, és nem ott leszel, amit Jézus neked készített volna. Hányaktól hallom? Na majd meglátjuk, hogy mi lesz ott, lelkész úr. Minden napnak megvan a maga gondja. Majd meglátjuk. Hát itt nem lehet élni. Itt nem lehet élni. Jó néhány évvel ezelőtt fölhívott egy biztosító társaságtól valaki, fogalmam sincs, hogy honnan tudták meg a telefonszámot, lehet, hogy valaki megadta, és rá akart beszélni mindenáron az illető, hogy kössek életbiztosítást. És mindig így kezdik, hogy végighallgat engem, mondom neki, hogy oké, végighallgatom, de azzal az egy feltétel, hogy én is elmondok valamit, és hallgasson engem végig. Meg is kötöttük gyorsan a szóbeli megalapodást. Végighallgattam türelmesen. Ha majdnem, hogy rábeszélt, de tudtam azt, hogy ez mivel jár. És akkor jöttem én, és akkor elmondtam neki azt, hogy én is tudok egy életbiztosítót ajánlani. Valaki, aki az életbiztosítás az itt kezdődik, de a halállal nem ér véget, hanem odaát. És olyan jó volt bizonságot tenni az Úr Jézusról. Mert ezek itt mind ilyen materiális dolgok. Tehát az Úr Jézusról, amikor az ember beszél, akkor arról beszél, hogy drága testvérem, hát túlmutat a halálon. Hogy van egy életbiztosításod. Drága testvérem, hadd kérdezzem meg tőled, és nem itt a grupamban, meg nem tudom milyen biztosító cégekre gondolok most. Van életbiztosításod? Hogy amikor kilépünk ebből az életből, tudod, hogy hova fogsz kerülni? Tudod, hogy van neked egy elkészített helyed? Ez az igazi fontos kérdés. De valaki azt mondja, hogy jó, tisztelendő, két méterrel a föld alatt, hogy kikötünk, az kész. Lehet. Lehet így is élni. Lehet, hogy azt mondod, hogy meddig kell még ezt hallgatni, menjünk már csodába haza. Lehet ezt is, sok mindent lehet, drága testvérek. Csak ne csodálkozz. Ettől a pillanattól kezdve nem mondhatod azt, hogy jaj, hát én nem tudtam ezt, én nem hallottam. De hallottad, csak átment. Ez volt a baj. Na nem, idejött, meg idejött, aztán innen, nem, ez volt a probléma. Keresétek az Urat, amíg megtalálható, és hívjátok segítségül, amíg közel van. Szembesülj, drága testvérem, ezzel a felhívással, keresd az Urat, amíg megtalálható. És addig tedd ezt meg, míg alkalom van rá. Keresd, amíg közel van. És lehet, hogy érezted már egészen közel magadhoz az Urat, de tudjátok, kedves testvérek, a közelség és a vele való élet között óriási különbség van. Mert végzetesen nagy különbség van ám abban, hogy valaki közel van az Úrhoz, vagy megtalálta őt. Sőt, lehet valaki nagyon közel hozzá, úgy, hogy még mindig nem találta meg őt. Lehet. Cseri Kálmán bácsinak egyszer a prédikációjában olvastam, és ez a kép nagyon-nagyon megragadott. Mindegy, hogy valaki a víz felszíne alatt 5 centivel van, vagy 8 méterre. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Ugyanúgy megfullad. Ha 5 centivel, vagy 8 méterre. Ma reggel olvastam a hírekben, biztos hallottátok, egy 13 éves kisfiú meghalt. Azon versenyeztek, hogy ki tud tovább maradni a víz alatt. Higgyétek el, drága testvérek, teljesen mindegy, hogy egészen közel vagy, jársz gyülekezetbe, itt vagy, koptatod a padot, vagy a székeket, hallod hétről hétre az Istenek az igéjét, de ha nem történt változás a te életedben, ha nem adtad át az életedet az Úr Jézusnak, ha nem bíztad rá az életed, ha nem fogadtad el azt a kegyelmet, amit ő kínál, ha nincs üdvösséged, akkor kívül vagy még. Kívül vagy még. És vannak, akik a templom árnyékában nevelkednek fel, akik egy életen át közel vannak a templomhoz, az egyházhoz, az igéhez, az Istenhez, és mégsem találkoztak sohasem az Úrral. Vannak ilyenek is. Jézus Krisztus közvetlen közelében is el lehet veszni, hadd mondjam el, el lehet veszni. Miből gondolom ezt? Ott van Júdás. 3 éven át ugyanazt hallotta, mint Péter, mint János, mint Jakab és András, és lehetne sorolni. Júdás is ugyanazokat a tanításokat, igéket hallotta, és mégis Jézus közvetlen közeléből elkárhozott. Elkárhozott. Azt olvassuk Nikodémus könyvében is. Ne csodálkozz, hogy azt mondom neked, hogy szükség néked újonnan születni. Vagy a gazdag ifjú történetében azt olvasjuk, azt mondja Jézus, hogy nem messze vagy az Isten országától, de mégis kimarad belőle, legalábbis, hogyha így zárult le, ahogy a történet befejeződik. Nem messze vagy, azaz közel, de mégsem a tiéd. Ott van a tékozló fiú idősebb testvére, mindig otthon volt, egy fedél alatt volt az atyával, mégis nagyon távol volt tőle. Hányan voltak ott közvetlen közelében Jézusnak, mégis elvesztek, ahogy János 6.66-ban olvassuk, azt mondja, hogy ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Tanítványai voltak, és nem jártak többé vele. A közelség és a megtalálás között óriási a különbség. Tehát sürget az ige. Keressétek, amíg megtalálható, és hívjátok segítségül őt, amíg közel van. Annak, aki őszintén keresi, annak felfedi önmagát. Aki segítségül hívja az ő nevét, azt meghallgatja. Akiben megvan a készség, hogy az Úrhoz illeszkedjen, az Úr mellé tegye az életét, és hozzá illessze, az hagyja el az addig útját, és térjen az Úrhoz. Vegye komolyan az ő szavát. Nem lehet mellette tengeni, lengeni, meg ide-oda csapongani, hanem vagy hozzáilleszted az életedet, elhagyod azt az életet, amit addig éltél, és hozzáilleszkedsz, vagy nem jársz vele, és nem veszed komolyan. Az ilyen embereknek nem az Úr kell, hanem a vele való járó profit és áldás. Mondjuk ki őszintén. De a legtöbb embernek csak az áldás kell. De a vele járó élet az nem. Azt pedig nem kaphatod meg. Ahogy Simon mágusnak sem az új élet kellett. Olvassuk el az Abcsel 8-at. Olyan világosan leírja. Neki nem az új élet kellett, neki csak az az áldás, ami azzal jár. Azt mondja az ige, hogy térj hozzá. A megtérésről sokat beszél a Szentírás. Esedi Aladár, református lelkész azt mondja, hadd idézem őt, ha valaki ezt a szót ki akarná törölni a Bibliából, akkor el is dobhatja a Bibliát. A megtérés azt jelenti, hogy rendezni Istennel a rendezetlent, rendezni a bűnöket és elfogadni a megbocsátó kegyelmet, beismerni és megvallani az addigi Isten nélküli életet, döntéseket és elfogadni, hogy ő teljesen újjá tesz. Elveszi azt, ami az enyém, és odaadja azt, ami az övé. Drága gyülekezet, vegyétek komolyan az Isten szavát. Mert az, aki enged ennek az isteni hívásnak, melyek eddig elhangzottak, az két dolgot fog megtapasztalni. Az egyik, hogy Isten könyörül. Isten megbocsát. Isten tiszta lappal indít. Isten tiszta vizet önt a pohárba. Nem ilyeneket szoktunk mi mondani, drága testvérek? Indulhatsz tiszta lappal? Meg öntsünk tiszta vizet a pohárba? És lehetne sorolni. Nem ilyeneket szoktunk mi egymásnak mondani? Hát Isten is ezt mondja. Ő azt mondja neked, hogy indulhatsz tiszta lappal. Hogy kezdhetsz nálam és velem újat. Hogy azt, amit eddig tettél, az őszinte bűnbánattal semmissé teszem. Eltörlöm. Hátam mögé vetem. Isten könyörül. És a másik, hogy bővelkedik a megbocsátásban. Ehhez pedig az kell, hogy keressétek az Urat, hogy jöjjetek ő hozzá, hogy hallgassatok őre el, hogy térjetek az Úrhoz, és hagyja el a bűnös az ő útját. Amen. Imádkozzunk. Urunk, sokszor föl akarsz rázni bennünket abból a mély alvásból, amiben vagyunk. Mert belealszunk a jó módba, belealszunk abba a társadalmi helyzetbe, amiben vagyunk. Belealszunk a mindennapi körforgásba, mókuskerékbe. Mindenbe bele tudunk aludni, és csak olyan monoton módon tudjuk élni az életünket. De te azt mondod, jöjjetek én hozzám, akik szomjaztok, és vannak, akik szomjaznak. Vannak, akiket az élet az megtelít, betelít, és az elég neki, de azt az űrt soha semmi nem töltheti be. Soha semmi más. Mert semmi nem ad igazi békességet, semmi nem ad igazi megnyugvást, igazi szeretetet, megbocsátást. Csak egyedül te. Urunk, add, hogy ezért tudjanak vágyakozni, és ezután tudjanak szomjazni emberek. Amen.